Ugye ez mindig érdekes, ez a színművész, bábművész. Én mindig azt vallom, hogy az a színész, aki egyben bábos is, az valahol több, mint az a színész, aki csak idézőjelbe, hát beszélni tud, meg mozogni tud, meg énekelni tud, hiszen nektek valami extrát is kell tudni. Ugyanakkor, mivel a közönség és köztetek gyakorta ott van a báb, ettől ti egy kicsit hátrább vagytok a Rivalda fényből, vagy kiebb vagytok a Rivalda fényből, hogyha úgy tetszik.
Ez egyrészt így van, másrészt még ez folyamatosan változik és fejlődik. Manapság is már nehezen meghatározható az, hogy a bábszínpadon lévő színész, vagy bábszínész nevezzük akár így, mikor színészebb és mikor bábosabb abban a pillanatban. Adott esetben éppen a kezében lehet egy báb is, és ugyanúgy színészként nyilvánul meg, mint bármelyik másik színházban látható színész. Nagyon sok olyan előadásban játszom magam is, ahol nincs paraván, a látvány teljes 3D-ben látható benne a játszó személlyel, a bábot mozgatóval is éppen.
Ez kétségtelen, hogy így van, ugyanakkor még mindig egy kicsit rehabilitálni kell a műfajt, mert megmaradt ez a gyerek-gyerek bábszínház, az ilyen gyerek dolog, holott hát évről évre fantasztikusabbnál fantasztikusabb felnőtt előadásokat mutat be, többek között a Budapest Bábszínház is, gondolhatunk csak a Decameronra, amiben ugye te is közreműködsz, de maguk a gyerek előadások is sokkal szofisztikáltabbak, tehát már nem az van, hogy tényleg a paraván mögött, ahogy te mondtad, és akkor nem sejtjük, vagy nem véljük sejteni, hogy ott valóban felnőttek mozognak. Tehát szinte egy teljesen új művészeti ág lépett színre a szó legszorosabb értelmében, de mégis kicsit nehezebben fedeződik ez föl, mint ahogy az kéne, bár azt gondolom, hogy talán ez Nyugat-Európában vagy Észak-Amerikában másképpen van.
Így igaz. Sokkal több lehetőség van egy olyan színpadi megvalósításban, amikor hát ugye a bábszínháznak mindig nagyon fontos része volt a képzőművészet, a látvány, és ez a része is több lehetőséget kap akkor, amikor egy teljes színpadot mélységében is meg lehet tölteni látvánnyal, képzőművészettel, nem csak a paraván síkot lehet kitölteni ezekkel a látványelemekkel, tehát az e fajta bábszínházi hagyományokat tovább lehet vinni ezekben a ma készülő, mai kornak megfelelő bábszínházi előadásokban is. Valóban, hát most nevezzük előítéletnek, vagy egyszerűen megszokásnak azt, hogyha azt mondom, hogy bábszínház vagy báb előadás, akkor a magyar lakosság 98%-a a Vitéz Lászlóra gondol. Természetesen megértem, hogy arra gondol, de itt már nem csak a paraván mögött mozgó kesztyűs bábokról beszélünk régóta. Például az általad említett Decameronban is minden egyes jelenet más és más bábtechnikával készült el, és ugyanúgy része az előadásnak az élőjáték is például.
Igen, mert ugye vannak különböző bábtechnikák, ugye az emberek ismerik a marionettet, meg a kesztyűsbábot.
Igen.
És kb. Ennyi, ugye?
Így van. Hát most különböző előadásokban, és hát ugye a legérdekesebb az, amikor ezeket kombináljuk egymással. Az élőjátékot az árnyal. A burrakú az, amikor egy olyan, hát egy babához leginkább hasonlító bábot láthatunk, ami általában hátulról mozgatható, megvan az összes végtagja, feje is, de ugyanakkor akár a saját mozgatójával, a színésszel is kapcsolatba lép a báb. Tehát kilépünk abból a síkból, ahol csak a bábot láthatjuk, és egy adott jeleneten belül többletjelentéssel bír az, hogy az élőjátékos az árnyal, a báb a színésszel, vagy akár különböző bábtechnikájú bábok egymással kapcsolatban léphetnek a történet, vagy a rendező mondani valója szerint éppen.
Zoli, és amikor te, mint mozgató mondjuk, játszol egy másik bábbal, vagy egy másik bába partnered, akkor ki a partnered? A bábbal játszol, vagy az ő mozgatójával?
Hát először is az a dolgom...
Tudom, hogy egyrészt alapfint a másrészt filozófiai a kérdés.
Gyorsan összefoglalni. Azért ennek van egy technológiai sorrendje, hogy fölépül ez a végeredmény, ami az előadásban majd megjelenik. Hát először is nekem a saját bábommal kell egy kapcsolatot kialakítani. És azok a színész...
Az egy folyamat?
Ez egy folyamat természetesen. Tehát magával a képzőművészeti alkotással, amiben ugyan persze benne van már a tervező, mint képzőművész, a báb készítő, ami egy nagyon-nagyon sajátos szakma, ha úgy veszük, hiszen ő egyben kézműves, de egyben művész is, hiszen a tervező elképzeléseit meg kell szobornia, de egy olyan kellékben, bábban, aminek aztán a használhatóság tökéletes lesz, és mindenben szolgálni fogja a mozgató szándékait. Tehát először is meg kell ismerkedni, meg kell barátkozni ezzel a bábbal. Nem árt egy érzelmi viszonyt kialakítani vele, és aztán a színészi feladat mindezek után az, hogy mert ugye mit lát a néző, azt látja, hogy az a báb mond valamit, az a báb tesz valamit, az a báb érez valamit. Tehát nekem projektálni kell abba a megmozdított vagy megmozdítandó bábba mindazt, amit én gondolok abban a mondatban, vagy megmutatni szeretnék abban a mondatban, és tulajdonképpen egy mandínerből kerül kapcsolatba a partner által mozgatott bábbal, illetve a partnerrel. Tehát, hogyha ha a kérdésedre ez válasz, van egy ilyen technológiája a fölkészülésnek, de hát ugye bennem is lenyomatott kép ez az, amit a partnertől kapok. Tehát tulajdonképpen egyik színész reagál a másikra, csak van közöttünk két közvetítő báb is, ha így tetszik.
Hát igen, és ahogy mondtad, hogy érzelmi kapcsolatot kell kialakítani a bábbal, az embernek azért meglódul a fantáziája. Egy kicsit művészettörténetileg is, vagy művelődéstörténetileg is, hogy hány olyan történet van ugye az emberiség életében, vagy az emberi kultúrtörténetben, amikor egyszer csak a báb elindult, a báb megmozdult, és hát itt ugye Pinokkiótól visszamehetünk, a szó legszorosabb értelmében Ádám még és Éváig, hiszen ők voltak az első bábok, akik megmozdultak, hogyha úgy tetszik. Na, igen. De hát nyilván nem menjünk ilyen messzire. Arról viszont mesélj kérlek egy kicsit, hogy téged mi ragadott meg ebben a műfajban? Neked ez hogy kezdődött? Mert az, hogy a színház elvárásolja az ember gyerekként, az szinte egyértelmű, az, hogy a bábszínház az is, de hát sajnos aztán sokan ezt kinövik, ezt a varázslatot.
Igen, én viszonylag későn kerültem kapcsolatba a bábbal a színházi munkám során. Egészen véletlenül és egészen hirtelen történt ez. Uh-huh. Most az én élettörténetemről nem érdemes ebben az időben.
Szerintem biztos érdemes, de életmű interjúra most éppen nincs időnk. Nem.
De lényeg az, hogy a 90-es években, amikor a stúdiókában elkezdtem dolgozni, ott akkor úgy épült fel a repertoár, hogy a hétvégigenként matiné idősávban játszott gyerekerőadások bábbal készültek el, uh-huh. míg a hét összes többi napján a felnőtt előadások hagyományos prózai színház voltak. És amikor én ott elkezdtem dolgozni, akkor egyszer csak beálltam ezekbe az előadásokba, és amikor egyik hétfő reggel elkezdtük ezt próbálni, akkor hirtelen rájöttem, hogy Uram Isten, nekem az életemben eddig soha nem volt még báb, de vasárnap reggel itt előadás lesz. Ugye én akkor nem ezelétől kezdtem azt a próba folyamatot, be kellett állnom egy kollega helyett. Tehát ez így indult ilyen Pilátus a krédóba, tehát hétfő reggel kezembe fogtam egy bábot, életemben először, aztán vasárnap előadás volt belőle. Na de hát ez természetesen azóta fejlődtem.
Finomodott a technika.
Így van. Az tetszett meg valójában, hogy a bábok tulajdonképpen egyszer egy időben kell két különböző, meg egymásnak mintha ellent mondó dolgot csinálnunk. Tehát egyszerre kell valahogy mondjuk anatómiailag is hitelesen mozgatni, uh-huh. hogy elhiggyük, hogy él, már hogy a néző elhiggye, hogy él. Ugyanakkor viszont érdemes kihasználni azt, hiszen mozgatók vagyunk, és egy bábot akár többen is mozgathatunk, több különböző irányból, különböző segédeszközökkel még a kezeinken túl is. Tehát mégiscsak tudunk vele olyasmiket is csinálni, ami ellentmond annak, amire kötelez minket a gravitáció, vagy a testünknek a végessége egyébként. Tehát amikor egyszerre lehet ebben hiteles lenni mozgásilag, és egyszerre lehet ebben olyan attrakciókat csinálni, vagy olyan csodákat csinálni, amire amúgy nem vagyunk képesek emberek a hétköznapi életben. Ez tetszett meg először nagyon ebben a műfajban.
Igen, tehát benne van az akrobatika is, és hát benne van valami elképesztő varázslat, és ha már itt tartunk, akkor mesélj kérlek egy kicsit a Krabatról. Szerintem ez az a könyv, vagy az a történet, ami az emberek, vagy a gyerekek felének megvan, mert ezt lefordították magyarra, és ez egy legendás német gyerekirodalmi mű, és ebből lesz ugye a Krabat a fekete malomba, amit márciusban fogtok bemutatni, hogyha jól mondom, március
így
elején.
Van. Így van. Így van.
És ebben te valamiféle mestert alakítasz, és hát amit eddig lehetett látni ugye a Bábszínház Facebook oldalán, meg a weboldalán, hogy ilyen különleges varjak, fekete, baljóslatú fekete varjak jelennek meg, vagy azok készülnek. Ki ezeknek a tervezője?
Két tervezőnk van, Kálmán Eszter és Fekete Anna. Közös munka, egymás között nyilván részint elosztva a díszlet, a jelmezés, a báb. Itt arról van szó, hogy a Krabat nevű kiskamasz főszereplőnk, címszereplőnk, aki árva fiú vándorlásai közben találkozik egy mesterrel, egy magát mesternek nevező emberrel, egy molnárral.
Ez vagy te.
Ez leszek én, aha, ha majd a végére.
Ja jó, igen, igen.
Próbaidőszaknak így van. És aki invitálja őt, hogy jöjjön el a malomba, álljon be Molnár Inasnak, és elég gyorsan kiderül, hogy ott nem csak a Molnár mesterséget tanítják, hanem furcsa mágiákat tanulnak az ott tanulók, fekete iskolának hívott iskolában. Hát ez ugye a 80-as évek elején íródott ez a német regény, manapság igazán divatosak ezek a furcsa fekete fentezik, főleg a mi célközönségünk korában, ez a 12-14 évesek körében. Na hát ezt talán korát megelőzve Pressler nevű szerző megírta ebben a Krabat című regényben. Szóval ez egy furcsa, sötét, kicsit baljóslatú varázslóiskola tulajdonképpen. Itt az egyik napi gyakorlat az, hogy a srácok megtanulnak varjúvá változni.
Aha.
Majd visszaváltozni. Varjú képében ezt meg azt megcselekedni, és mellette más állattá is változni, vagy adott esetben legalábbis időlegesen különböző képességeket, erőket, skilleket magukra szedni a varázslatok által. Hát persze aztán a történet bonyolódik, ezeket mind maga javára fordítja majd a mester, mert neki is vannak elkötelezettségei, ezek lassan bomlanak majd ki a történet során, hogy mifelé is megy. Így jelennek meg a varjak különböző bábok formájában, éppenséggel az egyik, ennyit talán nem baj, hogyha elárulok. Egy hagyományos kesztyűsbáb formában is megjelennek varjak, és persze más léptékű látványként is láthatjuk majd a varjakat.
12 éveseknek ajánljátok az előadást. Te hogy látod belülről? Nyilván most még az olvasópróbáknál tartotok, tehát azért nehéz ezt fölmérni, de az elmondásod alapján azért ez egy hát komoly sztori, tehát hogy nem tudom, hogy mennyire félelmetes. Na.
Hát lehet, hogy félelmetes, de azért itt, ha 12 évesekről beszélünk, akkor egy 12 éves már azokat a fajta félelmeket, amikkel, tehát túl van azokon a félelmeken, amik mondjuk a Jancsi és Juliska meg a megsütött boszorkány a kemencében, tehát ezeken már túl vagyunk ebben az életkorban, ugye?
Tehát persze.
Itt igazából Azokkal a kétségekkel, félelmekkel, szorongásokkal találkozhat a színpadon a korosztályos néző, amin ő is átmegy, mint kiskamasz, aki még nem felnőtt, de már nem is gyerek, és már rákérdez dolgokra, már megpróbál más utakat keresni egy-egy megoldás mellé, vagy megpróbál ellenállni valaminek, ami neki éppenséggel nem tetszik, vagy akár lázadni is mer, vagy kacérkodik a lázadás gondolatával, illetve ismerkedik az első ismerkedése egy korában hozzáillő ifjú hölgyel éppenséggel. Tehát ezeket az első ilyen kiskamasz próbálkozásokat, találkozásokat is láthatjuk ebben a történetben.
Igen, bocsánat, tulajdonképpen a kérdésem nem is arra vonatkozott, hogy ez mennyire félelmetes, hanem inkább arra irányult, hogy ugye hajlamosak vagyunk lebecsülni a színháznak az erejét, de az teljesen más, hogy én élőben ott találkozom valamilyen érzéssel, valamilyen történettel, mint sem, hogy ugye képernyőn keresztül, hát már láttam ezt, láttam azt, több mindent láttam,
igen.
De hogy egészen más ennek a hatása. Zoli, körülbelül egy évvel ezelőtt, illetve hát ehhez képest ugye ennek márciusban lesz a bemutatója,
igen.
És tavaly márciusban mutattátok be a Decameront, a Decameron 23-at, illetve a Decameron 2023-at, ami hát 2024-ben is megy hatalmas sikerrel. Mondasz erről is egy pár szót, ugye itt hát egy szigorúan felnőtt darabról van szó.
Így van, így van. Hát amikor a Decameron előkészítése zajlott még, hát akkor még minden a pandémiáról szólt.
Hát maga a Decameron is ugye arról
igen,
szólt.
Hát ezért igen. Is merült fel, hogy akkor legyen egy Decameron, az új felnőtt előadásunk, amit majd Szikszai Rémusz megrendez, és el is indult a gondolkodás ez ügyben, természetesen így merült fel a Decameron, mint alapötlet, mint szerkezet. Csak az előkészítés során teltek múltak a hónapok, és aztán történt sok más a világban. Történt egy háború a közelünkben, sok minden is, és akkor az alkotóstáb azon része, aki a gondolatiságért felel, úgy döntött, hogy részben elengedik a pandémia kérdését, hanem ugye 10 íróról beszélünk, itt 10 történetet látunk a Decameron,
kortárs
mint alapszerkezet, ennyit jelent. Tehát 10 kortárs írót kértek föl, és tulajdonképpen ami ma téged itt a mai magyar életben érdekel, foglalkoztat, zavar, szeretnéd, vagy szereted, vagy nem szereted, és így választottak az írók témákat az egy-egy jelenetükhöz. Tehát itt a Decameron 2023, itt nem szigorúan az évszámot jelenti, hanem azt, hogy ez egy mai magyar Decameron.
És hát hál' Istennek látható még egészen, ugye január végén is lesznek előadások, de egészen márciusig is, meg hát talán az évad végéig. Zoli, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, még hallgattalak volna nagyon sokáig.